Ismétlés következik.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsor, aminek címe Fáraók földjén. Olá Adrien mellett ülök, én pedig Kövi Franciska vagyok, és egyébként a műsornak a konkrét címe Ramszesz történelmi arcképcsarnok. Megnézhetik a képeket, hogyha érdekli önöket, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján, valamint ezen a honlapon, tehát a mept.hu-n a régebbi adásokat is vissza tudják követni, és a régebbi képeket is. A mai adásnak a menete ugyanolyan lesz, mint az eddigieknek, tehát kicsit visszaemlékezünk majd, Adrien elmondja a híreket, elmondjuk, hogy miről lesz szó, és belecsapunk az új témánkba, ami ebben az adásban a középbirodalomnak a második fele tulajdonképpen, azon belül is kettő fontos uralkodót kell kiemelni. A múltkori adásban megbeszéltük a 12. dinasztiának az elejét, valamint pár fontosabb uralkodót is. Tulajdonképpen megmutattuk önöknek, hogy mennyire volt új ez a egységesített birodalom, a középbirodalom kivel vette kezdetét, milyen építészeti, művészeti, vallási változások mentek végbe ezekben az időkben, és hogy mennyire fontos dolgok történtek, és mennyire él tovább annak ellenére, hogy ez egy új korszak az óbirodalmi hagyomány, akár vallásilag, akár építészetileg is. És akkor Adrien bele is kezdhetne híreben. Nagyon izgalmas híreket hozott, ránk vonatkozókat is.
Tudhatod, hogy miket.
De egyet tudok.
Jó, igen, hoztam megint három hírt, üdvözlök mindenkit. Igazából megint a múltkor honlapjáról ollóztam össze a híreket, és annyi Egyiptommal kapcsolatos hír volt most, hogy alig tudtam válogatni, de gondoltam, csak hármat hozok, mert nyilván nem ezzel tölteném ki az egész műsoridőt, hogy híreket mondok önöknek Egyiptom világából, illetve azzal kapcsolatosan úgy, hogy három hírem lenne, kezdem is. Az első, egy csaknem 3300 éves egyiptomi stílusban készült szarkofág részeit találták meg Izrael északi vidékén, Názáret közelében egy gázvezeték fektetése közben. Milyen izgalmas, mik nem történnek egy kis útfelújítás, meg gázvezeték fektetés közben, most mondd meg.
Szegény gázosok egyébként.
Mert?
Hát, hogy megtalálták, mégis mit kezdenek vele.
Ja,
hát, hogy csinálnak. Nem, igen,
arra gondolok, hogy ahaj, akkor hívjunk valakit. Igen. Nem, hogy haladnának szegények. Na jó, mindegy, nekünk ez jó, ugye? Koporsóra bukkantak, amelynek fedelén embert ábrázoló dombormű látható. A szarkofágban egy csontvázat és több kerámia és bronz használati tárgyat is találtak egyébként. Előkerült egy bronz tör és egy szkarabeusz motívummal és első széti egyiptomi fáraón nevével díszített arany pecsétgyűrű is.
Ó, első Széti, remélem emlékeznek, az egyik nagy kedvencünk.
Hogy nem rakták zsebre, nem mindig. Abból indulnak ki a szakértők, hogy a rejtélyes halott a Bibliában is említett Kánaán lakosa lehetett, aki az egyiptomi közigazgatásnak dolgozott. Az is lehetséges viszont, hogy egy gazdag férfiról van szó, aki az egyiptomi temetkezési rítusokat kívánta utánozni. A kutatók fontolóra veszik egyébként, hogy DNS vizsgálatokat végezzenek, ez alapján meg tudnák állapítani, hogy egyáltalán kánaáni vagy egyiptomi volt-e a koporsóban fekvő férfi, ugye nagyon izgalmas. A szarkofág előkerülése egyébként újabb bizonyíték arra, hogy az egyiptomiak ellenőrzés alatt tartották a Jezriel völgyet a késő bronzkorban, az időszámítás előtti 13. században. Úgyhogy nagyon izgalmas, mert kb. Az elmúlt 50 évben nem is találtak hasonló leletet arrafelé. Úgyhogy
ez tényleg
ilyen kis érdekes, úgyhogy érdemes gázvezetéket fektetni és ilyesmiket találni közben. Szerintem nagyon érdekes. Első Széti. Emlékeznek még rá?
Adrien az egyik kedvenc uralkodónk, hogy a második Ramszesz apukájáról van szó. Egy nagyon szép kornak a kezdete.
Igen, ahol már megmaradnak szépen a múmiák, biztos
emlékeznek.
Na jó, ez volt az első hírem. Aztán a második kapcsolódik hozzánk is, illetve Magyarországhoz, vagyis hát csak hozzánk kapcsolódik. Ugyanis megérkeztek Szegedre a Móra Ferenc Múzeum által szervezett a Fáraók Egyiptoma című kiállítás sorozat első darabjai, még múlt héten. Azt tudom, milyen nap van. Péntek. Lehet akkor a héten.
A héten,
na,
a héten tényleg.
Mindig el vagyok persze, csak azt tudom, hogy szabad napom van, vagy nincs. A lényeg, hogy a Kas galériában péntektől látható első tálaton az egyiptomiak temetkezési szokásait elevenítik fel. A tállat mintegy 70 darabos anyaga a Budapesti Szépművészeti Múzeumból érkezett. Az egyiptomi kultúra temetkezési szokásait, hitvilágát megelevenítik megelevenítő a kedvenc szavam kiállításon, látható lesz egyébek mellett az egy aranyozott szarkofág, az egykor az elhunytak szervét őrző kanópuszedények, ékszerek, fa fejtámasz és a különböző temetkezési könyvek részletei is. A galériában berendezett sírkamra festése, installációi is kézzel készültek, ez nekem nagyon szimpatikus. A múzeum munkatársai 7 héten át készítették a rajzokat, Istenem. És a hieroglifákat, amelyekhez magyar nyelvű fordítások is kapcsolódnak, majd. A tárlatnak a Kass János életművét bemutató kéttermes Kass galéria ad otthont. Nyelvtörő, ugye?
Igen.
Az épületben mindig látható időszaki tárlat is, így most a kisteremben megjelennek a Kossuth díjas 2010-ben elhunyt művész ókorral és Egyiptommal kapcsolatos alkotásai. A Kass galéria tárlata után májusban a úgynevezett Fekete házban nyílik a következő kiállítás, amelynek a balzsamozás, az orvos történet és a korabeli írásbeliség lesz témája.
Hát ez egy csodálatosan igényesnek hangzik.
Júniustól a Móra Ferenc Múzeum főépületében is az ókori Egyiptomnak szentelt kiállítást várja a látogatókat. A tárlatok az év végéig lesznek megtekinthetők, a 3 kiállítóhelyen 9 teremben 1200 négyzetméteren mutatják be az ókori kultúrát mintegy 400 tárgyal. A tárlatok anyagát egyébként Európa több múzeumából kölcsönözték, például érkeznek tárgyak a Szépművészeti Múzeumból, a Magyar Természettudományi Múzeumból, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumból, a Debreceni Déri Múzeumból, a Heidelbergi Egyetem gyűjteményéből, valamint a bécsi Kunsthistorisches Múzeum is bekapcsolódott a programba, és ki tudtam mondani.
És ott voltunk szuper. Is, emlékszünk rá, csodálatos.
Szuper volt. Na, úgyhogy ez, úgyhogy Szeged, ez tessék elmenni, megnézni a kis kiállítást, ez nem a világ vége, csak Magyarország déli pontja Szeged, úgyhogy irány Szeged, aki kedveli az ilyen dolgokat.
Ráadásul most már szép idő van, menjenek, nagyon szép minden, tényleg.
És Szegedet szeretjük.
Nagyon szeretjük.
Szerintem, akit érdekel, nyugodtan meg lett tekintve, nagyon jól hangzik. Na, ez volt a második hírecském, és akkor jön még egy 3300, már megint 3300 néz oda. Éves sír találtak egy ősi temetőben az egyiptomi Abydosznál. A sír, ez nem annyira friss, de érdekes, azért gondoltam, mert szeretem ezt a témát, majd mindjárt meghallod, hogy miért. A síremlékház, ahol több magasrangú személy földi maradványa is előkerült, egykoron egy 7 méter magas lépcsős piramis kapcsolódott. Az Abydosznál talált sártéglából készült sír 3300 éves, és még tavaly a téli, illetve tavaszi ásatási szezonban tárták fel. 3 boltozatos sírkamrából áll, benne egy vörösre festett homokkő szarkofággal, amely egy egyiptomi írnok bizonyos Hóremheb számára készült, és amely számos egyiptomi istenség képe és a halottak könyvéből származó idézet látható amelyen. A szarkofágban egyébként nem találtak múmiát, viszont találtak csontvázat, rengeteget igazából, elég sokat. Az emberi maradványok azonban túlélték a fosztogatást, mert hogy ugye kifosztották nyilván, vagy hát nem nyilván, de sajnos. 3-4 feldarabolt férfinek a csontvázát találták meg egyébként, 10-12 női csontvázat, és legalább 2 gyermekét. Úgyhogy elég sokan voltak ezen a kis sírban. Az archeológusok szerint a sírkamrák a föld alatt helyezkedtek el, és eredetileg csak a lépcsős piramis, illetve a síremléket körülvevő fal volt látható a felszínen. A 7 méter magas piramisban egy kis halottas kápolna lehetett, benne egy sztélével vagy szoborral, az elhunytaknak a nevei címei olvashatóak, ez ilyen tipikus felépítés. Mára sajnos csak a sírakna derékszögű bejárata és a vastag, az egykori piramis alapját alkotó falak maradtak meg, úgyhogy hát sajnos csak következtetni lehet a méreteire. Nagyon szokatlan volt egyébként ez, hogy ebben a korban, hogy az elitnek épültek ugye, hát piramis végül is, mert ő nem volt jellemző, úgyhogy ez is egy ilyen érdekesség, hogy egy ilyen kis újdonság. Azt is feltételezik, hogy valószínűleg a hadseregben szolgáltak ezek közül a testek közül egy-két maradványnak a gazdája, vagy hogy mondjam, tehát, hogy ketten biztos a hadseregben szolgáltak, hiszen csak ők engedhettek maguknak meg végül egy ilyen drága sírt. Illetve találtak egy olyan címet, például usépti figurákat találtak, és olyan cím került elő róluk, olyan felirat, hogy a lovak felügyelője, Ramesszú, tehát ez is valószínűleg egy ilyen hadi, vagy hát nem konkrétan a lovak felügyelő, tehát nem egy mezőn üldögélő emberre kell gondolni, hanem valószínűleg a csatában, tehát háború, vagy hogy mondják, ezt a hadseregnek a lovas részlegének volt a felügyelője. Már is jobban hangzik, mármint, hogy tessék, a lovász, igen. Mivel a sírban jóval több női csontvázat találtak, mint férfit, felmerült, hogy Ramesszúnak és Hóremhebnek több felesége is lehetett egyszerre, ugyan a poligámia bevett gyakorlat volt a fáraók körében, nem tudni, hogy az előkelő egyiptomi férfiakra mennyire volt jellemző ez a szokás. Egy másik magyarázat szerint a sír több generáció használta, ami szintén nem volt új ebben a korban, ahogy az sem, hogy újra felhasználták. Ez szerintem ez az egyik leg...
Aha.
alapban.
Erre is nyilván a radiokarbonos vizsgálatnak adhatnak választ, mert abból meg tudjuk a korukat, és akkor meg lehet szépen mondani, hogy egykorban éltek, többkorban, és akkor már is kiderül az, hogy csak egy nagy családi kripta ez, vagy pedig újra felhasznált sírról van szó. Az egyik legérdekesebb feltárt lelet a vörös és zöld jáspisból készült szívamulat volt, nekem ezért tetszik igazából, amely azért érdekes, mert mindkét jáspis nagyon kemény anyag, és roppan nehéz kifaragni. Az amulettet minden bizonnyal az elhunyt mellkasára helyezték, amelynek hagyományát a halottak könyvéből ismerhetjük. Ez a szív megmérettetése, ezért akartam egy picit ezt elevenítsük fel, mert ugye erről is beszéltünk már, erről a szertartásról, amikor is az igazság mérlegének egyik serpenyőjébe az elhunyt szívét, a másikba egy trusztollat helyeztek, amely mátot, az igazságosság és a rend istennőjét jelképezte. Amennyiben a halott szíve könnyebb, mint a strucztoll, az illető méltó, hogy az istenek társaságába kerüljön a túlvilágon. A strucztollnál súlyosabb szív viszont egyértelműen azt jelzi, hogy az eltávozott nem élt tisztességes életet. Nyilván azért volt ez a rengeteg varázsszöveg és egyebek, hogy végül, igen, végül igaz, igaznak, vagyis jó szívűnek legyen a, tehát jó szívű legyen a döntés, és bekerüljön a túlvilágra. És sokszor volt olyan források is vannak, amikor az ember az elhunyt a szívét kéri, hogy ne hagyja cserben ezen a megmérettetésen, igen, és ezek olyan kedvesek szerintem. Na mindegy, ezt a három hírt hoztam, remélem tetszettek.
Csodálatos,
és akkor
hírek voltak.
Én úgy gondolom, hogy mielőtt elmegyünk a következő részbe, akkor menjünk el zenélni, és akkor utána folytatjuk. Kivel is?
Meglepetés.
Meglepetés? Jó, akkor meglepetés lesz, akkor egy kis zene.
Mondja. Jó, csak még mutatták, hogy van, még csak most kéne kezdeni.
Ja, értem. Üdvözlök mindenkit, ez a Kontaktrádió műsora, aminek címe Fárok Földjén, azon belül Ramszesz történelmi arcképcsarnok Olá Adrient és Kövi Franciskát hallgatják, és a hangulat hihetetlenül jó, itt mind a hárman nagyon jól érezzük magunkat. Tehát a mai alkalommal a 12. dinasztiáról lesz szó, előbbi kis részben Adrien elmondott három csodálatos hírt. Hát tulajdonképpen bele is kezdtünk, mert nagyon megy az idő, most nézzük, hogy már 23 perce itt vagyunk, és még semmi új információ nem szolgáltunk önöknek, úgyhogy gondolom, már minden is nem olyan szinten úgy, hanem hogy 12. dinasztiábeli újdonságokról szeretnék beszélni, úgyhogy olyan olyan, hogy nem is húzom az időt, mit szólsz hozzá.
Jó.
Hanem melekezdek. Az a lényeg, középbirodalomban vagyunk, változások vannak, de óbirodalmi minták, elindul a karnaki templom építkezése, de nem olyan szempontból, mint ahogy mi is ismerjük.
Figyelünk a nomarkészekre.
Még ugye? Mindig, igen, kis piramisokat, nagy piramisokat építünk, mert egy kicsit óbirodalmiasak vagyunk, de mégis mások, és egy nagyféle építkezési program is megindul. Na de, kivel is fogunk most kezdeni? Már előző alkalommal beszéltünk másik Amenemhátról, egy picit előrevetítettük, és hasonlók, és most folytatjuk is.
Igen, ez a meglepetés.
Ő a meglepetés, remélem mindenki meglepődött, hogy vele fogunk meg. Az lett volna a meglepetés, hogy belecsapunk egy második szétibe, de nem. Vagy egy másik, amely nem hátra fogunk beszélgetni, beszélünk arról, az lehet jobban jobb.
Jó, voltak mindig későn születnek, na de mindig.
Szóval a 12. dinasztiában járunk még most is, másik, amely nem hát unalmas, amit mondok. Teljes mértékben. A 12. dinasztia eseményeit illetően fontos megemlíteni egy genut kifejezést, az óegyiptomi nyelven van a genut, ja. Jelentése évkönyv, vagyis annalész, attól függ, hogy milyen nyelven szeretnénk mondani. Vagy pedig az. Több dolgot írtak le ebben az időszakban ezekben a könyvekben, naplók, napi könyvek, igen, ugye hivatalos, az egyik, ezek hivatalos feliratok, amiknek a tanulmányzása révén közelebb kerülünk mondjuk egy-egy uralkodónak az építkezési programjához, vagy a hadjárataihoz, vagy szinte bármi, az a lényeg, hogy mi történt az adott évben, amire vonatkozik. Ezekben a hivatalos feljegyzéseknek egy részét a Todi templomban találták meg, erről még a régebbi alkalmakkor volt szó, nem El Tod nevű település, nem nagyon fecsére rá a szót, úgy gondolom, ha nem probléma neked se. És ezek az iratok olykor a király, mint mondtam, a királynak az építési feleletei tartalmazzák valamint volt, ami miatt nekünk ez fontos, tehát ugye a 12. dinasztia tekintetében az az, hogy találtak is egy ilyen annalész vagy genut leletet, ez Mitra Hínában van, a Memphisnek az egyik régebbi település, ugye beszéltünk, Memphis ma nincs is nagyon, sőt, szinte teljesen nincs, néhány kő, de víz is van, tehát nem annyira érdekes sajnos. Tehát ebben a leletben, az egyik feliratban szerepel első Szenuszert neve, de valószínű, hogy nem az ő uralkodására tehető ez az egész, hanem inkább fia, másik Amenemhat uralkodásának idejéből származik. Ezek az évkönyvben nagyon részletes leírás, a különböző templomokban, tehát felajánlásokról, vagy javításokról, építkezésekről, felsorolják a szobrokat és az építményeket, valamint jelentést tesznek különböző katonai és kereskedelmi expedíciókról is, amikről ugye már ezelőző alkalommal is elmondtunk, hogy igen jelentősek voltak ebben az időszakban. Ezen kívül még szó esik bennük a királyi tevékenységekről, például a vadászatról, erről volt egy nagyon szép középbirodalmi szöveg, amit mi is fordítottunk Adriennel még fiatalabb korunkban, második Amenemhatnak a vadászatairól, ez egy nagyon érdekes szöveg volt, de említést
tesz a
12. dinasztia más királyairól is, és ami még ennél még fontosabb az az, hogy egy bizonylagos, látszólagos béke volt ebben az időszakban, na azt mondja, hogy ez valószínűleg nem így volt, Ázsia és Egyiptom tekintetében legalábbis semmiféleképpen nem mondható el ez az állítás.
Igen, ha már így belekezd, egy picit tekintsünk ki külföld felé, hogy mégis milyen kapcsolatok voltak ebben a korban, második Amenemhat idejében. Az ázsiai kapcsolatokat több bizonyíték is alátámasztja, például Numhotep kormányzó Beni Hassani sírja az egyik ilyen fontos forrás. Ennek a falfestményéről ugyanis egy Abiza nevű beduin törzsfőnök látogatása látható, nagyon érdekes így, tehát így az ábrázolása. Nagyon érdekes egyébként a külföldiek ábrázolása ezeken a falfestményeken, érdemes utána járni, nagyon érdekesen különböztetik meg az egyiptomiakat. Az egyiptomiakra megvan az állandó átlagos séma, úgymond, amit így használnak kb. Az óbirodalom óta, és a külföldieket meg ilyen a ruházatuk például, a hajviseletük, és annyira...
A tollkoronájuk, vagy szinte bármilyen beletesznek, hogy ezt a...
És még az egyszerű dologgal tulajdonképpen, de nagyon ügyesen jelzik azt, hogy nem egyiptomiakról van szó.
Igen, és így ezt beszéltük is pont, még mi mondtuk önöknek a régebbi adásokban, még a, hol is, még a Ramszeszek idejéből az ábrázolások, nagyon érdekes tényleg, hogy hogy néznek nekünk különböző népcsoportoknak az ábrázolói, núbiai, stb. Tehát tényleg
nagyon... És ennyi. Meg az ázsiaiak, ugye?
Az ázsiai, amikor a harmadik Ramszesznél volt a... tengeri népek, tényleg.
Nagyon érdekes. Nagyon. Na és ugye még mi fontosak nekünk, ugye számos egyiptomi szobrocskát, illetve szkarabeuszt találtak a közel-keleti lelőhelyeken, erről is már sokszor beszéltünk önöknek. A szíriai Byblos kikötővárosa már jó ideje szilárd kereskedelmi kapcsolat állt fenn, ugye ezt is említettük múltkor, sőt még ugye szól van az egyik kis történetünkben is Byblosról, meg emlékszem. Na, az például egy tök jó sztori volt. Na de...
Ja, azzal nagyon sokat szenvedtünk egyébként, nem? Az új birodalom.
Mi fontos még? Második Amenemat fent említett Mitra Hínai évkönyve a szíriai Tunip városát, mint egyiptomi kereskedelmi partnert azonosítja, úgyhogy már van még egy városunk, ami biztos. Az egyéb ázsiai kapcsolatok már sokkal harciasabb természetűek voltak. Az évkönyv említést tesz ugyanis egy kis egyiptomi csapatról, akik behatoltak a beduin területekre, valószínűleg a Sínai félsziget térségében voltak ezek a területek, hogy úgymond feltörjék a földet, és két további hadműveletről is szó esik, ismeretlen falal körülvet a városok ellen. Az áldozatokat az Amu, vagyis ázsiaiak megnevezéssel illetik, állítólag 1554-et ejtettek közülük hadifogságban. Nagyon érdekes, milyen adataink nincsenek. Az idegen foglyoknak ez a nagy száma kielégítő magyarázatot adhat arra a későbbiekben, hogy a tébai házakban dolgozó ázsiai rabszolgákról volt egy ilyen hosszú lista, ami szintén nagyon érdekes, és hát kicsit szomorú is, ha belegondolunk. Dél felé is indultak hadjáratok egyébként. Ugyan ezen időben Amenemhat Beni Hassani életrajzi feliratában megemlíti, hogy expedícióra indult Kús, ez felső Núbiában található területére, illetve a kelet-afrikai királyságba, Puntba pedig a tisztviselője látogatott el második Amenemhat 28. uralkodása évében. Azért jók az ilyen források, mert ezek ilyen biztos pontok ennél ugye, hogy ki mikor meddig uralkodott, hogy ez a 28, ez még biztos, hogy megvolt. Mert ezt nem is tudom, mondtuk-e, hogy meddig uralkodott, vagy van róla egyáltalán. Valami adatunk, nem vagyok benne biztos. Mindegy. Nem mondok inkább nem biztosat.
Meg mindegy, mármint, hogy vannak eltérések.
Hát mindig, igen, sajnos. Tehát Pontkus volt, Tunip és Byblos, ezeket említettem eddig. A 12. dinasztia sok uralkodójával ellentétben második Amenemhat nem tűnik különösebben buzgó építetőnek, hogy úgy mondjam. Bár ez nyilván azért is lehet, mert nyilván az épületei fosztogatásnak lettek kitéve, mint sok épület ebből a korból, illetve későbbi korokból is. A piramis komplexuma elég szegényes állapotban maradt meg, egyébként még nincs teljesen feltárva, ez az úgynevezett Dahsuri, fehér piramis, egyedülálló vonása az, hogy egy emelvényre épült. A király lányait az előudvarban temették el, és a komplexumon belül egy Kemi nevű királynő temetkezése is helyet kapott. Sokáig azt hitték, hogy ez a hölgy Amenemhat felesége volt, de a neve és feliratainak stílusa alapján mostanra már így biztos, hogy valójában a 13. dinasztia egyik királynője volt ő, tehát semmi köze nincs Amenemhathoz. Igazából nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, illetve még a piramisáról annyit, hogy 1894-ben végeztek itt ásatásokat, Jacques de Morgan, és a nyugati oldalán állt tárta fel a sírokat, a nyugati oldalán áll a piramisnak, és nagyon szép középirodalmi ékszereket és egyéb szépségeket talált, ugye, az egyik hercegnő, vagy két hercegnők, Numit és Ita hercegnőnek az érintetten sírjába. Úgyhogy ez egy ilyen érdekesség, hogy legalább az megmaradt így az utolkorra. Úgyhogy nagyjából második Amenemhatról szerintem ennyit mondanék.
Akkor bele is párgatunk. Magszal
szembe jut valami, majd még becsatolom, mint múltkor.
Akkor pár dolgot még mondanánk másik Szenuszertről, és egy fontos tettéről tulajdonképpen, ami az öntözőrendszerhez kapcsolódik, a fajumi öntözőrendszerhez.
Ja, már, hogy már ilyen második Szenuszert, ugye,
igen,
igen.
Igen,
hogy ezt zavarjuk itt a népet.
Második, amelyem hát utódáról van szó, hogy egy direkt utódot mondnak, mert hogy nem biztos, hogy a fia
vagy
a... kép,
pont az egyik képünk, bocsánat, igen. A piramis, amiről most beszéltem.
Igen, a képek pedig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapján vannak fönt, tehát map.hu-n, ott vannak a műsorok, és akkor ott meg fogják találni valamint igen, ugye, a régebbi adásokat is. Igen, három képet fognak látni, a minden igaz.
Négyet, nem?
Négyet.
Amenemhatnak a piramisa, aztán van egy második Szenuszertnek a Sphinx.
Igen, van egy Stéli is.
Harmadik Szenuszertnek meg
egy
valami még van. Ja, igen. Na, úgyhogy majd ezeket kell ott keresgélni.
De hát második Amenemhat utódáról van most szó, másik Szenuszertről. Az ő uralkodása elvileg a béke és a virágzásnak az időszaka volt, és akkor a közel-keleti kereskedelem is nagyon gyümölcsöző volt, és a környező népekkel is békében éltek a kis egyiptomiak, ami ebben az időszakban azért elmondható többségében mondjuk. Uralkodásának idejéből nincsenek emiatt katonai megmozdulásokra utaló feljegyzések, helyette viszont, ugye mivel volt ideje, nyilván megalkotta a fajumi öntöző rendszert, legalábbis a kezdetét minden mindenféleképpen neki tulajdoníthatjuk, ami hát kétségtelenül a legnagyobb eredménye volt ennek a korszaknak. Építette egy töltést és csatornákat ásított, hogy összekötetést teremtsen a fajum és egy másik csatorna között. Most egy térképet is betehettünk volna, mármint hogy én, mert most ez az én feladatom volt, de egyébként ezt így jobban el tudnák képzelni a kedves hallgatók, hogyha látnák. Na mindegy, ez a lényeg, hogy megcsinálták ezt a csatornát, és ezek az összekötető csatornák elszívták egy részét annak a vízhozamnak, amely normális esetben a, most nem mondom a neveket, mert csak összezavarok mindenkit, de mindegy, ott van egy tó, ebbe ömöltek ezek, és fokozatosan elbárogott volna a neveket.
Moiris.
Igen. Igen, tehát fokozatosan elpárogott volna a tó szélei mentén, és így új termőterületet nyertek, és visszanyert területeket is művelés alá vonták, tehát több volt a gabona is, fejlődött tulajdonképpen minden. A Fajum északkeleti sarkáról van egyébként szó. Fajum, az előző alkalommal beszéltünk, új főváros, Icsitaui, a két föld megragadása, és igazából ilyen címszavakkal szeretném csak illetni ezt a területet. Északon van, a delta környékén nagyon szép, és a középirodalomnak a fővárosáról van szó. Tehát a Fajum északkeleti sarkában a sivatag szélén, Kas el Szagánál lévő szoborszentés kapcsolódik ehhez a területhez és ehhez a témához, mert itt különböző keremjeleneteket találtak, amit másik szenuszert uralkodására tehető, de sok más építményhez hasonlóan ez is díszítetlen és befejezetlen maradt, erősítve azt a benyomást, hogy ő csak rövid ideig uralkodott, és rövid ideig ült a trónon. Hogy én nem gondoltam egyébként. És innentől kezdve több királyi piramis komplexumot építettek a Fajum különböző helyein, ezekről képet is találnak fönt, ami talán utal az öntözési rendszer fontosságára, mivel általában azt feltételezik, hogy amúgy olyan, mintha te csinálnád itt közben.
Okay, egy kicsit. Olyan, mintha valami kutya ugrálna.
Igen. Minden uralkodó halotti komplexum a közelében építette fel a királyi palotáját.
Ja? Szeretnék még egy pár szót még a művészeteknél, hogyha itt királyi palotákról beszél nekünk francia, akkor én a szobrokról mondanák egy pár dolgot, mondanák. Második Szenüszertől csak néhány szobrot ismerünk, melyek közül második Ramszesz legalább kettőt bitorolt az anyját. A széles, izmos vállak első Szenüszert szobraira emlékeztetnek, bár az óbirodalmi királyi szobrászat nyoma is szembetűnök. Nagyon érdekes, megint visszanyúlunk ugye a régi dolgokhoz. Második Szenüszert arcát a művészek sokkal élénkebbnek, plastikusabbnak ábrázolták, de ezekben a portékban nyoma sincs a kedvességnek. Na, oda néz. Tehát már az az érdekes, amikor van egy szobortípus, amit átvesznek az egyes fárok, de mégis egy-két jellemvonás, vagy hát ilyen finomításból tudni lehet, hogy melyik fáróról van szó. És akik nagyon értenek ehhez, azok rögtön, ha ránéznek egy szoborra, vagy háromra, ami szerintem tök ugyanúgy néz ki, akkor ezt azért elég ügyesen meg lehet állapítani. Na mindegy, szerintem ez tök érdekes, hogy ilyen apró dolgok.
Igen, meg erről beszéltünk is, hogy ebben az időszakban majd ezek a realistább vonások, meg az időskornak az ábrázolása megjelenik. Szemben mondjuk egy óbirodalmi szoborral, ami, vagy királyszoborral, ami ugye arról van szó, ez is egy más kategória, hogy ott ez a teljesen idealizált, érzelmektől mentes dologról van szó, tehát csodálatosan, mint egy kis isten.
Meg amikor beszéltünk, hogy a kilométerlábú.
Igen, vannak ilyen pici attribútumok, ami alapján meg lehet különböztetni
vagy
őket.
A kis mosolygödör, igen. Meg a kis szemek.
Na, meg itt majd nagyfülű szeszószuszok lesz.
Jaj, tényleg, a nagyfülek, amik azt jelentik, hogy...
Bölcs.
Hogy milyen bölcs. Igen. Nagyon jó. Mik nem jönnek elő?
Na, most hol tartottam.
Igen. 12. dinasztia beli elődeit jellemezték ezek a, amit mondtam, hogy kedvességnek semmi nyoma. Na, itt tartottam. Nagyon jellegzetesek széles arccsontjai, melyek előre vetítve a harmadik Szenuszertről készült lenyűgöző tanulmányportrékat valószínűleg a valós arcformára utalnak. Tehát ez is egy ilyen kis finom szösszenet, hogy valószínűleg ez a széles arccsont, ez valóban megvolt a fáraónak. A társadalom tehetős tagjai szokás szerint továbbra is a királyi trendet utánoztak, erről is már nagyon sokat beszéltünk, számos életteli egyéniséget tükröző művet adva a 12. dinasztia korabeli magánszobrászatnak, tehát már itt a magánszobrászatban is vannak példáink. Második Szenuszert uralkodása talán megérdemli, hogy az egyiptomi művészet történetében az emberábrázolás egyik legkiemelkedőbb időszakának tekintjük, tehát tényleg produkáltak végre valamit. Az olyan jó, amikor van, tényleg így tudom mondani ilyesmit. És maradt is meg, ugye, meg tudjuk, hogy tényleg abból a korból való. Például ilyen fekete gránitszobrok is maradtak meg erről a korról, ami valószínűleg Nofret királynét ábrázolja, ilyen feketére csiszolt fekete, na, fényesre csiszolt fekete gránitszobrról van szó.
nem tudjuk pontosan, hogy ki volt ez a hölgy, igazából a királyi feleség címet nem viselte, azonban több más királynok által viselt címet birtokolt, és ezért feltételezik, hogy talán második Szenuszertnek volt az első felesége, aki férje késői trónlépése előtt hunyt el, vagy talán a húga. Tehát ez mindegy, egy hölgy volt, nevezzük Nofretnek, akiről nagyon szép szobrot csináltak igazából. Szerintem nagyjából ennyit. Igen, tehát még az nagyon fontos, hogy a királyi főfeleség, hú, de hosszú neve van, fél oldal maradványait 1995-ben találták meg egyébként néhány ékszerrel együtt fia Dahsuri piramisában, úgyhogy még ennyit így a kis családi dolgokról, de majd lehet mondok egy-két családi dolgot, csak mondd még el a piramisát, ha
azt még elmondom, aztán utána el is utána mehetünk mondjuk zenélni, vagy beleférünk, vagy akár még, akkor nem.
De mondhatjuk.
És másik Szenuszertről még egy pár dolgot, Illahumban, vagy Lahumban, vagy El-Lahumban.
Vagy Kahun.
Vagy építette fel halotti komplexumát, egy köves mag köré felhúzott.
Hogy mi?
Tömörványi tégleépítményt, ahol téglaszektorok voltak, és az mondják, hogy ez nagyon bonyolult így elkezdeni, és bonyolult elmondanom is, úgyhogy annyi elég tudni,
hogy nekem egy olyan jó leírásom van erről, hogy szerintem fél óráig tudnám mesélni, hogy kanyarognak a folyosók benne, és a végén azt se tudnám, hogy fiú vagyok-e vagy lány. Na mindegy.
Szeretnéd megosztani a kedves hallgatókkal?
Nagyon bonyolult, tényleg. Így kanyarodik, úgy kanyarodik. Az a lényeg, hogy a kis sírkamra körül megy egy folyosó körbe, és ezért ilyen kis szigetté varázsolja az egész sírkamra részleget, de közben tudod, így egy kis folyosó, ott meg egy kis szobor jobbra, aztán balra is egy kis kápolna részleg, tehát ilyen nagyon kis össze-vissza igazából, csak így szerintem, ha elmondanám, akkor lenne össze-vissza, meg látnánk egy rajzot róla, tök egyértelmű. Csak így, hogy ezt mondom, hogy itt lépjünk egyet jobbra, aztán balra, aztán egyenesen és nyugatra, és délkelet, és ilyenek, és ez totál zavaró. Ugye? Úgyhogy csak nagyjából.
Akkor pár dolgot, mert mint hogy tényleg ilyen minimálisan felvázolom önöknek, a lényeg az, hogy a komplexum déli végében fákat ültettek, és a piramis bejárata délről nyílt. A folyosók és a helységek elhelyezkedése pedig a piramison belül egyedülállóak voltak, és nem Oziriszhez, illetve a túlvilági élethez kötődő hitvilágot tükrözik. Van egy másik is, egy olyan kenotáfium, ezekről volt szó szintén a régebbi adások alkalmával, kenotáfium vagy álsír, lehetséges, hogy ott van, amelyen az óbirodalmi királyi komplexumokban találkozhatunk, 8 szilárd masztaba sír, és egy mellékpiramis képviseli a király családjának nőtagjait, mint ugye szintén megszokhattuk. Mind a király sírjainak északi oldala mentén, de nyilvánvaló, hogy inkább szimbolikus építmények voltak, mint valódi temetkezési helyek, és ugye erről a területről pedig még fontos megemlíteni Pitrinek a nevét, akiről még az adásaink kezdetén, tehát annak a kornak a datálásai alatt, vagy kapcsán beszéltünk, úgyhogy ő is ásott itt az Akna sírban.
Pár dolgot szerintem elmondok azért arra a piramisról, mert itt vannak ilyen izgalmas dolgok. Például az, hogy amikor 1889-ben Pitri ásott itt második Szenuszertnek egy elárasztott helyiségében, mármint a sírjának egy elárasztott helyiségében talált egy ureus, ami eredetileg a fáraó temetkezési kellékei közé tartozhatott. Egyébként ma a kairói egyiptomi múzeumban található. A közelben megtaláltak egyik lányának a sírját, amit említettem, tele volt ékszerrel, nagyon szépek, köztük meldíszek és egy diadémet is találtak. És 2009-ben pedig az egyiptomi régészek új ásatásokba kezdtek, és a piramis közelében fáraókori múmiákat találtak festett fakoporsóval. És azért volt az érdekes, mert akkor ezek voltak az első múmiák, amelyeket ennek a piramisnak a környékén találtak, úgyhogy nagyon izgalmas. Illetve az, hogy a piramisnak a nyugati végében áll egy vörös gránit szarkofág, mely előtt pedig egy áldozati asztal állt alabástromból. Itt jönnek azok, hogy mindenféle folyosók vannak, de ami még egy érdekes, hogy az egyik folyosón találtak egy lábcsontot, ami lehet, hogy a fáraóé volt, igazából nem tudhatjuk biztosan, mert csak egy lábcsont szegény, biztos. Ugye a fosztogatások alatt általában szint, úgymond csúnyán szét cincálták a múmiákat, ugye keresve a testükre helyezett és vászon alatt található ékszerek, illetve kis szobrocskákat, és sajnos nem sok maradt meg némelyikükből, sajnos. Még egy-két dolgot csak így a családjáról, hogy a négy felesége ismert, mind a négyen a testvérei voltak. Nagyon
ezt a szép egyiptomi szokást.
És ugye egyikőjüktől született utódja a harmadik Szenuszert, akiről majd mindjárt beszélünk, de szerintem most elmentnénk még egy nagyon rövid zenére, és akkor le is zárjuk az adást harmadik Szenuszerttel. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Fárók Földjén című műsor a Kontakt Rádióban. Hanem már a végéhez érkeztünk itt a műsornak, de még ebben a maradék 10-15 percecskével megpróbáljuk belesűríteni a harmadik szenuszertet, majdnem azon, hogy a harmadik Ramszeszt. Úristen, jó, hol járok? Kiről volt a mai napon szó? Második Amenemhatról, majd második szenuszertről, és most pedig következik második szenuszert utódja, harmadik szenuszert. De még annyit picit visszacsatolnék a második szenuszertnek a piramisához, amit elfelejtettem mondani, hogy az egész piramis komplexumot mészkőborítású fal veszi körül, és a falon belül pedig további temetkezési helyek találhatók, köztük kápolnák, masztabák, és egy másik kicsi piramis is, ami talán az egyik fő feleségé, vagyis feleségé volt. De fura ezt így mondani. Na mindegy. Egyébként először Lepsius vizsgálódott ezen a környéken 1840-es években, és utána, hogy Franci is mondta, ugye Pitri ásott tovább. Pitri mindig talál még az előző ások után Pitri valamit. Még. Ő olyan kis precka volt, nem?
De.
Ilyen szuper precka.
Ő nagyon szuper men volt. A régészek igen. Között mindenféleképp.
Én
is úgy gondolom, jó. Teljesen jó.
Na,
van.
Akkor jöhet is harmadik szenuszert, vagy szeszószrisz.
Más névet sajnos nem tudjuk.
Jó. Bár a torinói királypapírus több mint 30 éves uralkodást ad neki, harmadik Hakauré szenuszert, a datált forrásokon fejezett legkésőbbi uralkodás éve a 19. Úgyhogy nagyon érdekes a helyzet. Másrésztről, hát mondjuk ezt hányszor szoktuk ezt mondani.
Ezt hogy az télét láthatják az... egyébként, amiről majd most lesz szó, szerintem a képek között.
Másrésztről viszont az 1990-es évek felfedezései szerint hosszabb ideig uralkodhatott. Ezt nem is értem. Nincs valódi bizonyíték társuralkodásra közte és második szenuszert között, de ugye nyilván ezt is felvetették erről. A múltkodásban is volt szó két fáraó közötti testvéruralkodásra, és pont ezen vitáztunk, hogy vajon ennek akkor mi értelme, ugye, hogy már nem megyek vissza, de ugye ebbe is bele nem akarok. Most nincs ennyi időnk, na mindegy, visszacsatolnék, de nem tehetem, sajnálom.
Uralkodj magadon, Adrián.
Micsoda?
Uralkodj magadon. Igen?
De érted, ha valaki be tudná bizonyítani, sokat segítene megoldani nagyon sok problémát. Hát igen, valóban ezek olyan fontos dolgok lennének. Sok megoldatlan ügy van.
Én azért nem csak ironizálsz, jól van. Hogy fontos dolgok.
Igen.
Jó.
Mármint nem. Na mindegy. A lényeg az, hogy szerint a középbirodalom talán leginkább látható uralkodója volt. Az a lényeg, hogy ő hozzá kapcsolható több szobor, építkezés, illetve expedíciók, gondolom, hát így mondanám ezt a látható hülyeség, de na, mindegy. Például tudunk arról, hogy a királynak a 6., a 8., a 10. és a 16. évében is volt szó hadjáratról, méghozzá Núbiába, és úgy látszik, ezek a háborúk különösen brutálisak voltak. A núbiai férfiakat megölték, asszonyaikat és gyermekeiket rabszolgaságba vetették, földjeiket pedig felégették, és kútjaikat megmérgezték, amit én soha nem értettem, mert hát a víz azért a sivatagban nagy úr, és mi van akkor, hogyha az összes tömlőjük kiuk? Ad a kis vízhordó tömlőjük, és akkor nekik is, ha vízre van szükségük, akkor csak a mérgezet lesz. Érted?
Persze.
De és ez nem mindegy, ez egy csúnya dolog szerintem, és saját magukkal
szemben is csúnya.
Csesznek ki, úgymond. Na jó, mindegy. Nem sokkal ezután egyébként az egyiptomiak újra bányáztak a térségben, és kereskedtek a lakókkal. Ugye a feltételek megváltoztak. A 8. és a 16. uralkodási évben a király sztéléket állítatott, na itt vannak a sztélék, Szemna, és Uronarti erődjeiben, ahol a déli határ volt, ugye beszéltünk ezekről az erődrendszerekről, ami nagyon fontos, még most is láthatjuk. Az iratuk mindenkit emlékeztet Szenuszer győzelmére és megtorlására. Ezt a határvidéket szinte lepecsételték a hatalmas erődökbe rendelt utánpótlással, az őrök óránként váltották egymást az őrhelyükön, éberen figyelve minden mozgást. A 8. uralkodási évben a Szemnánál felállított stélé előírja, hogy egyetlen núbiai se terelhesse át csordáját, vagy vezethesse át hajóját észak felé a kijelölt határvonalon. Úgyhogy ilyen nagyon nagy szigorú, nagyon figyelt erre, hogy meglegyen tényleg a határ délen, tehát hogy biztosítva legyen, és erre nagyon nagy figyelmet
fordított. Ezek a núbiaiak mindig olyan fontos.
Meg a líbiaiak.
Meg ők.
Meg a tengeri népek.
De a kis núbiaiak tényleg, mindenki, ahogy elvannak. Ti is mit csinálnak? Mármint, hogy úgy elvannak, ugye, gondolom, és közül megjönnek. De tényleg.
Na mindegy.
Érdekes. Most nagyon kevés már az idő, de azért pár dolgot mondanék, hogy ezek ugye az erődök azt mutatják, hogy milyen bizonytalan volt az egyiptomi ellenőrzés Núbiában ebben az időszakban. Voltak egy olyan kifejezések, élnek a kutatók, hogy szemnai jelentések, ezek ilyen katonai jelentések voltak, a táborok, a vezérek között mentek össze-vissza a jelentések, nem annyira fontos most ez nekünk. Az a lényeg, hogy azt mindenféleképpen tudjuk, hogy Szenuszertnek volt egy núbiai hadjárat, valamint hogy több is, de az utolsó núbiai hadjárat a hosszú ideig tartott, és nem volt sikeres, és vissza kellett menni mennie, mert megáradt a folyó, mármint problémák voltak a vízzel. A vízszintje nagyon megemelkedett, ezért vissza kellett fordulnia, valamint Palesztina ellen is indított legalább egy hadjáratot, másik Amenemhat is ugye az ázsiai népek ellen indított, tehát hogy ez így szintén megvolt, és úgy tűnik, hogy ekkor már jelentős ázsiai népességet Egyiptomban hadifogolyként jöttek, vagy másként, tehát hogy már megvolt a jelenlétük mindenféleképpen. És az egyiptomiaknak az a fajta keleti gyűlölete, vagy a keletiekkel szemei gyűlölete, amiről már nagyon sok alkalommal beszéltünk Adrienen, az már itt megfigyelhető, mert különböző feljegyzések és írások tanúskodnak arról, hogy mennyire negatívan állnak a különböző népekhez, de ha maga csak az embercsoportra gondolunk, hogy a remegy, vagy remegy.
Csak magukat hívták embernek, külön igen. Szavok volt maguk egyiptomi emberekre, és az Egyiptomon idegenek, kívüli igen. Emberekre, meg azt hitték, hogy a káosz uralkodik. Jaj, de annyi mindent lehetne még mondani, de most nem menjünk bele.
Úgyhogy akkor tovább is mondanám még Adriennek a lezáró szavakat, hogyha gondolja. Jó.
Ja, azt hittem tovább mondani.
Ja, nem, csak hogy ennyi.
Igen, még a politikai reformiról egy pár dolgot. Itt is új dolgok figyelhetők meg, bár gyakran neki tulajdonítják a nomosz rendszer eltörlését, ezt az állítást azért nem lehet így egész biztosan kijelenteni, mint azonáltal törekvése, hogy visszavezesse Egyiptomot egy centralizáltabb kormányzati formához, nagy mértékben helyreállította a politikai és társadalmi viszonyokat, főként a középosztály számára volt ez érezhető, és uralkodását jogosan tekinthetjük kritikus vízválasztónak a középirodalom történelmében, úgyhogy legalább valószínűleg azért mondjuk azt, hogy látható, hogy tényleg olyan változások történtek az ő idejében, amik nagyon fontosak. A sírja, egy pár dolgot még gyorsan mondok róla, 2 perc, jó? Egy 60 méter magas mészkőtömbökkel burkolt vályótégre piramisról van szó, ugye Dahsúrban áll akárcsak második Amenemhaté, közvetlen családtagjai számára masztaba sírok épültek a Temenosz falon belül, de maguk a temetkezések a föld alatti járatokban helyezkednek el, külön szinten a királynők, és egy másikon a hercegnők, úgyhogy nagyon érdekes lett az a sír is belül. Dieter Arnold ásott ezen a helyen, és vizsgálatai kimutatták, hogy ez a komplexum átvett néhány ötletet, egy dzsószer, ugye róla nagyon sokat beszéltünk, a harmadik dinasztiában uralkodott, neki volt a lépcsős piramisa, tehát nagyon sok ötletet átvettek a szakkarai piramis komplexumából, a sírkamrának gránitból épült boltozatos mennyezete van, mely fehér egyiptomi gipszel lett bevonva, úgy tűnik, hogy sem a király sírkamrát, sem a szarkofágját nem használták, ellenben a Abüdos déli végében egy másik temetkezési komplexum is készült, nagyon érdekes, egy álsírról van talán szó, Szenuszert részére egyébként, mely egy föld alatti sírból és egy halotti templomban áll, ahol még 2 évszázadon át élt a király kultusza. Nagyon érdekes. Néhány tudós egyébként azt feltételezi, hogy az abüdoszi épület együttes volt igazi temetkezési hely, úgy a piramis úgymond egy álsír, de egyébként egyik helyen se találták meg a temetkezésnek a nyomait, úgyhogy nagyon érdekes, hogy mi lehetett, vagy mi lett végül harmadik Szenuszert maradványaival. Voltak szobrai, amin látható ez az elálló fül, ami ilyen jellegzetesség, de szerintem majd még lesz egy adásunk, amikor külön a művészetről beszélünk a középbirodalomban. Én úgy vélem, hogy akkor kéne erről részletesen beszélni, és akkor nem is mennék most nagyon bele, hiszen lejárt az időnk is. Alakul most már a helyzet itt a középbirodalomban, mondhatjuk ezután a rázós első átmeneti kor után, úgyhogy lassan helyreáll a politika, ugye a külkereskedelem is egyre fokozódik, tényleg nagyon jó kapcsolatokat ápolnak, vagy nagyon rosszakat. Tehát valamilyen kapcsolat azért van a külfölddel, ez a lényeg. És akkor találkozunk a következő adáson, nem is tudom, hogy mikor. A lényeg az, folytatjuk még mindig a középbirodalommal, harmadik Amenemhattal, és a, nem tudom, a többiekkel is valószínűleg, de az biztos, hogy ő következik a sorban. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és viszont hallásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Ismétlést hallottak.